Tehát a harmadik pont, úgy szeretném, ha bennetek is valami hasonlóan élne, mint ahogy bennem, hogy ezek a kimenetelek, tudjátok, amit a végén mondok, hogy, na, hogy például így tudok kijönni, föloldani ezt a szorongást, hogy ezek, hogy ugye érzitek, hogy ezek nem szépelgések, nem ideálok, meg ideológia, meg okoskodás, mert hogy na. Hát a harmadik kimenetel így szól, hogy felnőtt vagyok, és nem abba pusztulok bele, ha valaki nem szeret, hanem abba, hogyha én nem szeretek. És hogy annyira jó, hogy annak, hogy én szeressek másokat, egyszerűen nincs semmi akadálya. Azt, hogy most te szeretsz-e vagy nem, te lehet, hogy soha nem tudom sehogy se elérni, hogy szeress. Te nincs a kezemben. De azt elérni, hogy én szeressek valaki mást, semmi nem kell hozzá. Te milyen felszabadító. Oké. Negyedik. Látjátok, megyünk már, most kisfiú vagyok, meg kislány, nem is csecsemő, és elkezdek azon félni, vagy szorongani, és az erőt vesz rajtam, hogy majd nem tetszik neked az, amilyen vagyok, vagy amit csinálok, és majd kritizálni fogsz, de a nagyobb baj, hogy majd megbüntetsz engem. Hogy anya, vagy apa, vagy a nagyi, majd megbüntet azért, amit csinálok, és főleg esetleg, hogy amilyen vagyok, hogy ezért büntetés jár. Kritika és büntetés. És az ettől való szorongás, hogy nem egyszer olyasmiért is megbüntettek például, és tudtam, hogy rossz. Hogy egy olyan szép mondat, ez rám fölszabadító hatást gyakorolt. Így szól. A fejlődés határ átlépéseken keresztül zajlik. Hát egy új dolog, fogalmam sincs, hogy ott mi a rend, hogy mettől meddig jó, mettől meddig nem, hogy mi igaz és mi nem, hogy valami sejtéseim vannak, most egy új dologban vagyok, és neki ütközöm a plafonnak, vagy a, na én a plafonnak, de a falnak, a... és ahogy úgy átcsúszok, itt egy határ, ott egy határ, akkor rájövök, hogy ja nem, most innentől ez idáig van. Tehát persze, hogy járatlan vagyok, a tanulási folyamatok, határátlépéseken keresztül zajlanak. Ezzel most nem legitimáltuk a bűnt, hanem csak leírjuk, hogy milyennek általában a természete. Nyilván lehetek közben okos és mértékletes, de azért mégiscsak valami ilyesmi. Oké? Tehát a negyedik, ez az ős szorongás, hogy valami olyasmit csinálok, amiért te kritizálni fogsz, és majd megbüntetsz engem. És ahogyan pozitívan ki tudok jönni ebből, az, hogy tulajdonképpen minden büntetés és kritika valami többről ad hírt nekem, valamiről, amit én nem láttam, vagy nem tudtam, vagy nem gondoltam, vagy nem értettem, nem sejtettem, nem tudtam előre kiszámítani. Tehát ezért ez egy lehetőség és egy jó út arra, hogy valamit többet lássak, valamit jobban megértsek, valami világosabb legyen a számomra. Egyszer egy öreg pszichológus hölgyel beszéltem. Azt mondja, egyre többet gondolok arra a tanárra, aki se engem nem szeretett, se én őt nem szerettem. És azért gondolok rá egyre többet, mert most látom már világosan, hogy mégis milyen sokat tanultam tőle. Tehát a fiatal koromban, ó, ki az a tanár, aki engem szeretett? Jaj, ki volt az a nagymama, akinek én voltam a tündibündie, én voltam a szemefénye, a kedveskéje. Szerintem most 60 elmúltam, és úgy elmerengek, hogy milyen sokat tanultam én ettől a tanártól, aki utált engem. És kétség kívül én se szerettem. Nem már valami? Szabadság. Oké. Na most, mielőtt tovább mennék, szeretném megmutatni nektek, hogy a félelemmel kapcsolatban, most kicsit hagyd menjek még beljebb, tulajdonképpen négyféle magatartásmód képzelhető el. Hogy egyáltalán, de hogy jutok el oda, hogy valami jó kimenetelig elérek? Ugye, mert akkor csak egy jó kimenetel, jó, de ez hogy történik? Az első lehetőségünk, most csak rendet rakok itt, ez most semmi, ezt ne vegyétek semminek, jó? Tehát most ne is figyeljetek, ez nem, nincs semmi jelentősége. Olyan sosincs, mindennek van valami jelentőség. Az első, hogy bekebelez engem a szorongásom és a félelmem. És ez a szorongás, ez a félelem teljesen ellep. Ez nem egy jó forgatókönyv. Ha visszatudtok emlékezni gyerek élményeitekre, na ott azért ez könnyen megtörténik. Hogy tulajdonképpen nem is tudjuk, hogy mennyi idő telik el ilyenkor, hogy csak szorongok és félek, és szorongok és szorongok. És nem is tudom, mi hoz majd ki belőle, hogy egyszer csak talán szól az anya, hogy gyertek vacsora, és akkor valahogy úgy magam se tudom, hogy kijövök ebből, hogy ez hogy is van. Hogy mennyire magába tud kaparintani bennünket ez a félelem vagy szorongás. Tehát az első kimenetel, amikor a belső konfliktus nyomán a szorongásom és a félelmem bekebelez. Ő uralkodik rajtam, és nem tudok hatékonyan és kreatívan cselekedni. Annyira megrendítő nekem a... Hát szóval, ugye évente egyszer szívesen elmondom, mert a helyzet szerintem nem sokat változott, hogy amikor 2008 gazdasági világválság, akkor egy évre rá Csepeli Györgyék csináltak egy kutatást, hogy a nagy külső változás, ami ugye nincs a kezünkben, tehát reálisan szorongást keltő, egy csomó ember élete radikálisan változott meg, hogy a magyar felnőtt lakosság ezt a külső változást, amivel kapcsolatban reálisan szorongtunk, vagy szoronghattunk, tulajdonképpen hogyan bánik vele. És tudjátok-e, hogy a kutatás eredménye a következő, körülbelül olyan 65%-a a felnőtt lakosságnak kizárólag passzívan szenvedett. Ez. Bekebelezte őket a szorongás. 65% nem a gyerekeknél, a felnőtteknél. 20% volt, most ugye másra használom a székeket, látjátok? 20% volt, aki lázadott, vagy lázadt. Lázadt. Láza volt, és akkor lázadt, vagy hogy? Lázott. Az lázott, ugye? Nem lázadt, hanem akinek láza van, ő lázott. És, jó, tehát lázadt. 20% lázadt. Aki lázadt, ezt most sokszor ismeritek ezt, hogy sokat ismételtek egy szót, akkor teljesen értelmét veszt, én kezdek ide elérkezni. Hogy aki lázadik, na jó van, lázadozik. Lábadozik. Szóval valami itt nem stimmel, van itt valami, amit jobban ki kéne dolgozni. Szóval aki lázad, az még ebből az erőből, ami kétségkívül marad benne, még nem nagyon látjuk, hogy mit hozott ki. Tehát mondjuk elvesztette a munkáját, és ő most lázad. És ettől lesz munkája? Ja, hogy ez hogy? Tehát a lázadásnak van egy nagyon jó oldala, hogy valaki az erőinél van, és hogy megéli, hogy van ereje valamire, csak még azt nem látjuk, hogy mire. Azt ő még nem találta ki, csak azt tudja, hogy erre nem. Tehát ami most az... És ugye összeadom 65 meg 20, 85, és maradt egy olyan soványka, 15%, akik mutatták a kreatív cselekvés jeleit. Magyarország 2009. 15%. Ha jól emlékszem, volt 16,5. Ha? Tehát az, hogy egy félelem, vagy egy szorongás bekebelez bennünket felnőttként, hát arról mondjuk 10 évvel ezelőttről is lehet élményünk. Hogy az milyen. És az akkor nem tart hetekig, hónapokig, ki tudja meddig. Hogy ez mennyire pusztító lehet, azt tudjátok, hogy ha egy férfi, mikor elveszti az állását, Több mint egy éven keresztül akar állást találni, akar dolgozni, de nem talál. Egy év után a férfiak többségében maradandó személyiségváltozás jön létre. Annyira pusztító ez, hogy úgy kicsúszik a kezemből az élet, akarok valamit, és egyszerűen nem az élet valahogy nem, és nem, és nem, és nem. Azért is, mert a családban való szerepem teljesen megváltozik. Ugye ilyenkor szokott az lenni, hogy egyszer csak én vagyok otthon, és a feleségem keresi a pénzt, ugye jóval többet, mint én, mert én semmit se keresek. És én hirtelenül kicsusszan a lábam alól minden. Akkor most ki vagyok? Se pénzt nem tudok keresni. Hát hogy? Akkor hogy nyissam ki a szám? Vagy akkor most még, hogy most mondom, hogy ezt csináld, azt csináld, mire föl? Tehát egy éve nem csinálok semmit. Tehát, nagyon sok férfire ezért ez pusztítóan hat. És hogyha rendszer szemléletben gondolkozunk, akkor milyen érdekes, hogy ugye akkor a nőre is nagyobb teher jut, és ha a feleség nem elég érzékeny, akkor még lejjebb nyomja a férjét. Ugye picit hasonlóan, mint amikor az a klasszikus forgatókönyv van, hogy te nőként otthon vagy a gyerekkel, és a férjed beszól neked, hogy te otthon vagy. És ettől ugye még rosszabbul leszel. A második, hogy nem is dolgozol. Ettől leszel még rosszabbul, és amikor azt mondod, hogy nem is csinálsz itthon semmit, mert tessék, a gyerekjátékok nincsenek elrakva, az maga a pusztulat. Oké. Okay. Tehát az első, amiről lehetne beszélni, csak megnézem, hát ha valamit még akartam róla. Mert vannak nagyszerű jegyzeteim. Papír alapon dolgozok. Igen. Ho-ho! Elnézést, dolgozom. Hát persze, milyen jó dolgokat írtam én oda. Szakirodalom a következőt mondja. Ismerőse az, hogy a gyerek fél bemenni a vízbe. Már bemer menni a vízbe, fél fejest ugrani. Na, az a félelem nekem nagyon megvan, hogy ettől, hogy félelem a fejest ugrástól. Ha 6 éves voltam, úszó óvodába irattak a szüleim. Ez remek volt. Tényleg megtanultam úszni, utáltam, rettenetesen utáltam, mert az volt az élményem, hogy ha a lábamon járok, sokkal jobban haladok. Nem, én ezt ilyen egyszerűen fogtam fel, mondták, hogy ússzak, és akkor azt láttam, hogy iszonyatosan lassan megy, és hogyha engednének, hogy kimenjek, már régen ott lennék. És én egyszer, nem tudom, ebből a megközelítésből egyszer nem bírtam kiverekedni magam, és tudjátok, mikor hagytam abba az úszást? Mikor azt mondja, hogy jó, most már a kartempó jó, krall. Ugye, és akkor kellett fogni egy ilyen, nem tudom mit, egy ilyen négyzetet, jól mondom, az egy négyzet, ugye valami puha habszivacs, vagy micsoda? Úszó deszka. De jó, hogy ezt a kifejezést nem ismertem. Úszó deszka. Hát ez szörnyű. Az, hogy úszó nadrág, az valami, vagy de úszó deszka. Ez hogy? Ez önbecsülési hiányos nőknek a önképe, vagy mi ez úszó deszka? Na jó. Ezt a Feri, ez milyen anya, ez az ordanya, jaj de jó. Na most, ezt most egész föl elevenettem ettől, egy zordanya. Mikor meg kellett fogni az úszóteszkát, és azt mondta Sárosi Mesti, egy valóságos személy, nagyon büszkének kellett volna lennem, hogy ő tanít krallozni, de én csak azt láttam, hogy a vízbe vagyok, és nem haladok. Nem tudom, tekintésztitel nem volt annyira erősségem. És azt mondja, hogy na most akkor 8 hossz, kralba. Hát ez a kralba az ugye azt jelenti, hogy a kezemet nem használhatom, hát ezt se értettem miért, nem elég, hogy a vízbe vagyok. És akkor csak ilyen láb. Na én azt a 8 hoszt már nem csináltam meg. Hát toltam egy 50-est, kijöttem a vízből, és... Erre emlékszem. Na, viszont volt egy olyan, fölküldött az 5 méteres trambulinra. Azt mondta, ó, hát maguk már, tesómmal együtt jártam, ó, maguk már vízbiztonságot már megszerezték, na, egyszerűen csak ugorjanak le. Volt ilyen élményetek gyerekkor, hogy azt tudom, hogy úgy csináltam, most ezt nem tudom, hogy jól ábrázolni, hogy képzeljük el, hogy itt van a trambulin, és akkor... Én így kezdtem. Így. Hát 6 éves voltam, 5 méter. Hát hogy kezd így? És tudjátok, ez az a póz, amiből elképzelhetetlen, hogy ugrás legyen. Ebből egyszerűen nem. Tehát nincs az a kukac, ami ebből valahogy. Szóval ez a póz nagyon biztonságos póz. Nagyon szerettem így lenni. Hát ez így tudatosult, hogy ez így nem. És aztán akkor... Képzeljétek el, hogy leugrottam. Voltam 6 éves, 5 méterről. Igen, és aztán 2 nap múlva abba hagytam az úszást. Ami jól mutatja azt, hogy amikor egy gyerek a bekebelezettségben van, tehát egy szorongásos állapotban, és a szorongás uralkodik rajta, és nem vagyok a kreativitásomnál, nem vagyok ott, nem vagyok a pszichés funkcióim birtokában, hogy árnyaltan mondjam, hanem a szorongás bekebelez, akkor nagyon gyakran a felnőtt magatartása az, hogy él bennünk egy hiedelem, ami egyébként, ahogy Alice Miller mondja, mint a pedagógiai elveink zöme, felnőtt szükségleteket tükröz, és ez a hiedelem is egy felnőtt logikából származik, ez pedig az, hogy na, hogy erőltetni kell. Na. Na. Így majd átmegy a félelmén, és akkor na. De tudjátok, hogy nem ez történik. Nem ez történik, ugyanis nincs a pszichés funkciói birtokában. Tehát nincs, min átmennie. Mert akkor jövök ki a végén úgy, hogy hé-hé, tudok fejest ugrani, képzeld, anya, fejest ugrottam 4-szer is. Akkor tudok lelkendezve beszélni erről, hogyha a pszichés funkcióim birtokában történik ez, és megküzdök vele, és tudom, hogy mi ez, és egyszer csak erőveszem a bátorságot, és döntök, és utána cselekszem, és átélem, hogy já, nem volt semmi baj, és ki tudtam úszni. Az igen. De az, hogy belöknek a vízbe, ugye, hogy majd akkor megszokom, akkor már túl lesz a nehezén. Milyen nehezén? Hát az agytörzsemen kívül nem működik semmi. Az összes árnyalt pszichés funkció, amitől igazán ember vagyok, elment kukutyimba. Akkor mit tanuljak meg ebből a helyzetből? De nem is vagyok egy tanulóképes állapotban, hanem sérülésképes állapotban vagyok, nem tanulóképes állapotban. Látjátok, az élet. Szóval ezért pont fordítva érdemes eljárni. Persze, hogy lehet biztatni, és biztonságban vagy, ennek mind van létjogosultsága. Föltárni a helyzetet, megmagyarázni, értelmezni, ott lenni, mind oké. Igen ám, de hogyha bekebelezett a szorongás, és én azt szeretném, most én vagyok a szülő, azt szeretném, hogy gyerekem majd élvezze a fejes ugrást, mert az iszonyatosan jó. De tényleg nagyon jó. Akkor most elhozom innen. Az, hogy megint, jó, messzire hozom, hogy megint biztonságban tudjon lenni. Tudjátok, egy felnőtt ember esetében, mikor a stressz hormon szint megemelkedik, körülbelül 1/2 óra. Még visszaállunk egy normális hormonháztartásra, 1/2 óra. Ezért elhozom a gyereket ebből a helyzetből, azért, hogy stabilizálódni tudjon. Hogy a pszichés funkciói birtokában legyen. Mert különben csak meg fog sérülni. Hát nincs is tanulásképes helyzetben. Nem a cselekvőképesség, a kreativitás, a bátorság, az ügyessége, és egy érzelmi folyamat az, amin végig fog menni, hanem berántottam őt a nagy fekete verembe. Ez egész más. Ezért tehát, ha azt akarom, hogy fejest ugorjon, elhozom onnan. És az történik, hogy azt mondja egy szakértő, ha azt akarjuk, hogy a gyerekeink bátrak legyenek tele önbizalommal, akkor... érzelmi kapcsolatokra lesz szükségük. hogy amikor kezdenek itt lefagyni, és a szorongás bekebelezi őket, legyen egy felnőtt, aki fontos nekik, aki el tudja őt onnan hozni, és akkor elkezdődik a beszélgetés. De nem a szöveg az érdekes, hanem az érzelmi kapcsolat, ami révén ez a kisgyerek meg fog nyugodni. Egy Lawrence Cohen nevű szakértő, akit most mondok, egy nagyon érdekes történetet ír le. Azt mondja, hogy volt egy kislány, ugye most, hogyha nézzük a négy szorongást, ugye itt van a halálfélelem, itt az anya elvesztésétől való félelem. Ez a kislány balettozni ment. Szeretett balettozni, de rettegett attól, hogy az anya nem volt benne a teremben, ahol ő balettozik, de lehetett vele egy alkut kötni, ez pedig az, hogy az anya legyen kint. Tehát amikor a kislány valamiért kimegy, vagy nagyon fél, vagy szüksége van az anyukájára, vagy vége van a balettórának, akkor az anya legyen ott. Ez volt a kompromisszum. Ez egy nagyon szép lépés a gyerek részéről, hogy azt tudtam mondani, hogy akkor képes leszek uralni a félelmemet, mert tudom, hogy te kint vagy, és ki tudok hozzád menni. Zárójel, megrendítő, amit egy gyerekorvostól hallottam, ezt lehet, hogy múltkor meséltem nektek, hogy egy hosszabb vizsgálat az, amit ő újból és újból megcsinál, ami 15-25, akár 30 perc, és egyre több szülő, miközben a gyerekét éppen vizsgálják, az okos telefonjával babrál. És azt gondolja, hogy a gyerek tudja, hogy ő ott van. De a gyerek, aki éppen fekszik és éppen vizsgálják, tudjátok, hogy egy gyereknek az mit számít, hogy oda nézek, és az anyám... De én oda nézek, és az anyám ezt csinálja. Hát az egy, amikor a szorongás bekebelez engem, az maga a pusztulat. Hogy és akkor legyen bátor gyerek, magabiztos, nem? És majd akkor a cégeknél tolják neki. Legyen magabiztos. Hogy? Hát az anyja mobilozott, amikor vizsgálták. Na, tehát itt a gyerek, aki elment balettozni. De éppen abban a korszakában van, hogy fél attól, hogy az anyát elveszti. És ha az anyát elveszti, akkor ő abba belehal, és ezt joggal gondolja kisgyerekként. És az történik, hogy az anya pedig nem veszi komolyan a gyereke félelmét, és mindig, mikor a gyerek benn van, az hogy a fél órás kis órák, akkor hát ő kimegy, elintéz egy dolgot, leszalad a boltba, stb., hogy úgyis mire majd a kislány kijön, akkor már ő ott lesz. És azt történik, hogy megint elment, nem bukott le jó pár alkalomig. Igen, ám, de az egyik boltban nagyobb volt a sor. És nézte már az óráját, tudta, hogy a gyereke már kijön. És észlelte ezt, hogy a kislányom félni fog, és ezért, ha már ott volt a boltban, vett neki egy szép nagy nyalókát. És amikor ment, akkor a kislány jégcsappá fagyva, halálfélelem. Azt gondolta, egy óvodás kislány, hogy az édesanyja soha többet nem jön vissza. Hogy elvesztette az anyukáját. És akkor ugye milyen érdekes ez, hogy a felnőtt hogy látja meg, a gyerek hogy éli meg, és akkor az anya pedig hát kedvesen nyújtotta neki azt a gyönyörű szép nyalókát, hogy nézd, hoztam neked egy nyalókát. Értitek? Halál ellen nyalóka? Hát hogy? Milyen nyalóka? És... csak úgy kíváncsi lennék, de tényleg ezt meg szeretném tőletek kérdezni. Legfeljebb nem mondtok rá semmit. Hogy mit gondoltok a gyerek szorongása, ami azután nagyon magas fokú lett. És akkor tudjátok ilyenkor, az anya ne menj sehova, anya maradj itt, anya ne villant, anya mesél, fogd a kezemet, anya gyere ide, nem értitek, tehát akkor... Na, és a szülőknek ez persze nagyon-nagyon megterhelő tud lenni. Ó, tiszteletem. Tehát nem kritika, tiszteletem. Hogy tudjátok, hogy a gyerek mennyi idő múlva lett jól. Aminek majd elmondom, hogy honnan lehetett tudni, hogy most már jól van. Erre iszom is egyet. Tessék? Néhány év. Egy év. Mennyi? Két hét. Az a benyomásom, hogy gondolkoztok. De ezt nem tudom. Ebben az esetben a kislány 2 év után lett jól. 2 év. És 2 éven keresztül az édesanyjának fokozottan kellett figyelni arra, hogy... És a leírásban az szerepel, hogy az anyának megvolt az érzéke arra, hogy ez itt komoly. Hogy a gyerek szempontjából komoly. Hát felülnézve nem, de a gyerek szempontjából igen. És akkor meghallgatta 5-ször, meg 10-szer, meg 50-szer, hogy a gyerek elpanaszolta neki, hogy de anya, de elmentél, pedig megígérted, hogy nem fogsz elmenni. És nem mondta a 27-nél, hogy ezt már mondtad. Mert az igaz ugyan nem segít. Azt mondta, a gyerekem annyiszor mondhatta el ezt, ahányszor akarta. És mindig meghallgattam, és azt mondta, igen, nagyon sajnálom, hogyha most ilyet ígérek, ezt meg fogom tartani. Én már látom. És 2 év után a kislány, az anya számára ugye váratlanul, mert ilyen értelemben előzmény nélkül, oda fordult az anyukájához, és azt mondja, anya, tudod, nagyon féltem akkor, amikor olyan kicsi voltam, és te elmentél vásárolni. Most már nem félek, és nagyon köszönöm a nyalókát. Mert tudom, hogy te a nyalókával azt akartad nekem mondani, hogy fontos vagyok neked. Ez 2 év. Tehát most képzeljük el, hogy ez azt jelenti, hogy ez az anya tulajdonképpen, hát hogy mondjam, ezt nevezi Zimbardo hősiességnek. Azt mondja, hogy kétféle hősiesség van. A hősiesség egyik formája, amikor valami egész rendkívülit tesz valaki. A hősiesség másik formája, amikor semmi rendkívülit nem teszek, de azt nagyon kitartóan. Hát valami jót csinálok, és nagyon kitartóan. Hogy az a hősiesség másik formája. Ezért amikor egy édesanyja 2 évig meghallgatja 47-szer is, az tulajdonképpen már hősies. Mert neki ez már unalmas és fáraszt, és már legyünk már túl rajta, most mit, már hányszor? Azt láttak összes kalapom. És akkor ez a gyerek, látjátok, ugye onnan indult, hogy bekebelezte őt a szorongás, egy ős szorongás, és hogyan lesz ő belül egy bátor kislány, aki majd egyedül megy, és föltalálja magát, és kreatív lesz, és ügyes, és magabiztos. Hát úgy, hogy az anyja 2 évig vele volt érzelmileg ezekben a helyzetekben, az úgy lesz. És nem attól, hogy belököm a vízbe. Oké, tehát ez az első, hogy éppen annak a kulcsa, hogyha szeretnénk magabiztos önbizalomt, ahhoz érzelmi kapcsolatra van szükség. Nem kihívásokra, meg nem tudom mi. Oké, az élet úgyis azt hozza. Tehát az egyik, amikor... Nézem az időt. Bekebelez minket az érzés. Második, a szorongás. Amikor megpróbáljuk elkerülni a szorongást. Hát ez klasszikus. Elkerülni minden olyan helyzetet, amiről tudjuk, hogy a szorongást fog kelteni. Egy amerikai veterán, katona, poszttraumás stressz szindrómában szenved. A segítővel átnézik azt, hogy tulajdonképpen az élet vitelét azok a rettenetes élmények és félelmek, és fájdalmak, és sebek, amik érték a hadszintéren, hogyan befolyásolják. Egyszer csak a segítőnek egy nagyon érdekes fölismerése támad, mondjuk legyen itt a katona, azt mondja, hogy igen, ugye említette nekem a múltkori alkalommal, hogy tulajdonképpen most már vissza tudott illeszkedni, tud dolgozni, hát ez egy óriási dolog, és hogy 1 órával előbb indul el, hogy 1 órába telik az útja a munkahelyéig. Tehát akkor mondta nekem, hogy hol van a munkahelye, és hát arról is beszéltünk már, hogy hol lakik. És tudja, az elmúlt napokban egyszer csak eszembe jutott, hogy hát hiszen önnek a munkahelyéhez, hát nem kell egy óra, hát az egy körülbelül 20 perces út. Hogy mit csinál maga az alatt, az egy óra alatt, amíg otthonról elmegy a munkahelyére? Erről azt mondja a katona, hogy hát vagy a volt katona, hogy hát nem, hát autóval megyek, és akkor hát így ezt a kört csinálom, ott átmegyek, és akkor ott hát ez körülbelül egy óra. Szóval segít, hogy hát de várjunk csak, most ezt nem értem, de hát akkor maga egy óriási kerülőt tesz. Hát de látja, hogy így is lehetne menni, hát de miért csinál maga egy ekkora kerülőt? Azt mondja a katona, hogy hát tulajdonképpen ezt nem is tudom, hogy miért. Hát nem is tudom valahogy, hát mert mindig így mentem. Tehát amióta mentem, az nem mentem soha. Tényleg, mondta, látom, hát a fejemben van, hogy mehetnék ott, de sosem mentem úgy, nem mindig így elmentem, és tényleg ezt én se értem. És akkor segítő azt mondja, de mi hát tulajdonképpen lehet, hogy maga valamit el akarod kerülni, ami itt útba esik? Na akkor lett csönd. És a katona azt mondja, Hát most én erre nem is gondoltam, de tudja, hogy hát ha úgy mennék, hogy a legrövidebb úton, hogy 20 perc alatt a munkahelyemre érnék, akkor el kellene mennem a temető mellett. És ott fekszik egy bajtársam a szakaszból. De hát maga azt gondolja, hogy én azért csinálok egy kerülőt, hogy ne kelljen elmennem a temető mellett? Az derült ki, hogy a katona, a veterán úgy került el a temetőt, hogy még csak nem is tudott róla. Még csak nem is volt benne tudatos, hogy azért csinál egy órás kerülőt, mert el akarja kerülni a temetőt, mert ha a temető mellett menne el, akkor eszébe jutna mindaz, ami ott történt, és akkor, hogy a bajtársa meghalt, és ezt el akarta kerülni. És azt lehetne mondani, tudjátok, hogy nem is csak tudatosan választjuk az elkerülő magatartást, hanem még a lelkünk is besegít. Ugye a lelkünk néha úgy dönt, hogy azt semmiképp se kelljen átélni. Ezért akkor kerülünk, és nem is tűnik föl. Tehát a második magatartás formánk, akkor jönne a szorongás, hogy elkerüljük. Azt mondja ez a Cohen, hogy hát tulajdonképpen hosszú távon az lenne a cél, hogy az elkerülést kerüljük el. Azt mondja, persze, néha az elkerülés nagyon hasznos, nagyon jó, nagyon helyes, de mikor ez válik érett stratégiával, hogy mindent elkerülünk, ami szorongást kelt, akkor azt mondja, két dolgot fogunk elérni. Az egyik, hogy egy csomó jóból kimaradunk. Nem tudom, ezt meséltem-e nektek. Egyszerűen nem bírok napirendre térni e fölött, hogy Ausztráliában az egyik városban van egy magyar pap, aki még jó pár évig ott lesz, ugye hivatalosan ő ott szolgál, és egy egész egyház megyényi paptársának írt üzenetet, hogy gyertek bátran ki, amikor Szabin vagytok, kaptok szállást, kaját, mutogatok nektek mindent, csoda jó hely, lássatok világot. 3 évvel ezelőtt írta ezt meg, eddig egyetlen paptársa sem látogatta meg. Egyszerűen ezt megdöbbentőnek tartom. Tehát az egyik, amit vesztünk azzal, hogyha a szorongással kapcsolatosan az elkerülést választjuk, hogy egy csomó jóból ki fogunk maradni. De a másik, az tulajdonképpen még durvább. Mert ha csak ennyi van, na jó, hát akkor mi megelégszünk, mindig szalonnát eszünk kenyérrel. Oké, úgy lehet élni. De a nehézség az, hogy mindaz, amit elkerülünk, és ha egyre több mindent kerülünk el, ezek előbb-utóbb föl szoktak lázadni, és maguk jönnek el értünk. Hát ugye a katona azt mondja, nem, én nem szeretnék szembenézni se azzal, ami a fronton történt, se a bajtársam halálával, se az összes családtagjával, se a saját félelmemmel, se azzal, hogy meg fogok halni, se a háborúval, ezzel mind nem szeretnék szembenézni. Nagy valószínűséggel előbb-utóbb olyan zavarai támadnak, hogy bekopogtat az összes téma egészségedre. Ugye ez, hogy megpróbálok eltávolodni valamitől, és azt érem el, hogy magammal meghasonlok. És előbb-utóbb ezek a részeink, amelyeket megpróbálunk elkerülni, nehogy szorongást keltsenek bennünk, bekopogtatnak. Nem valami az élet bosszúja alapján, hanem egyszerűen, hát, hát idő van. Az életközepi válságnak természetes része, hogy az általunk nem is tudott részek, amelyekkel eddig nem foglalkoztunk, elkezdenek bekopogni. Hogy a jó kislány egyszer csak vadmacska akar lenni, a rock'n'roll csávó meg szelíd apa, és maga se érti, hogy miért sír egy romantikus film fölött, kicsit ciki, jó, hogy nem látja senki. Szóval az addig letagadott, elkerült részeink, tik-tik-tik-tik-tik. Ezért van az, hogy az életközepi válság kapcsán egy kissé megszoktunk bolondulni. Mert egy tanulási folyamat kikerülhetetlenné válik, ami általában határátlépéseken keresztül megy. A probléma az, hogyha a határátlépések tönkreteszik a családunkat. Vagy minket, vagy na, gyerekeinket. Ezért érdemes nagyon látni, záromondat, hogy itt van ez a második, amikor megpróbálunk elkerülni valamit, hogy ezzel hadd fejezem be, hogy mi lehetne az az izgalmas és kalandos és jó és érdekes, ami azért az jó lenne. Köszönöm a figyelmet.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.